Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tessenek helyet foglalni, és szeretettel köszöntjük körünkben Földvári Tibor nagytiszteletű urat, aki a Kasaréti gyülekezetből érkezett hozzánk, és hozta az evangéliumot, nála van az Istenek igéje. És a kántori szolgálatot is szívesen vállalja, úgyhogy kezdjük meg alkalmunkat, és énekeljük a 229. dicséretünk valamennyi versét, Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. 229. dicséretünk.
Folytassuk imádsággal, testvérek! Isteni mennyei atyánk, imádunk a gyülekezet közösségében. Urunk, azért jöttünk elsősorban a te házadba, a te néped közé, hogy hódoljunk előtted, tiszteljünk téged, egyáltalán imádkozhassunk hozzád, és köszönjük, hogy azért is jöhettünk másodszorban, hogy a te igédet hallgathassuk, hogy megszólalhasson az evangélium ma is, ma este is. Köszönjük azt a bibliai témát, amit erre a hétre rendeltél számunkra. Köszönjük a misszió üzenetét. Kérjünk téged arra, hogy ma is a misszió urára hagyd tekintsünk. Hagyd láthassuk az Úr Jézust. Láthassuk őt győztes királynak, megtartónak. És ennek a fényében, őre át tekintve, tekintsünk magunkra, lássuk magunkat. Kérünk téged arra, hadd érthessük meg a te igéd szavát, szent lelked munkálkodjon bennünk, bátorítson vagy vigasztaljon, és amit mondasz nekünk, segíts cselekedni is majd. Mindazt, ami a mi részünk, a te követésedben, a misszió ügyében. Az Úr Jézusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvérek, nagyon nagy ajándék és megtiszteltetés, hogy itt lehetek, ebben az esztendőben is, a testvérek között. Nekem a bibliai témának a legeleje jutott, a bibliai cím csekéke kezdett, és a Máté evangélium a 28. részének 16. verse, azaz alapige, ami a bibliai kijelentés üzenetében megszólal számunkra. Máté evangélium a 28. rész, 16. vers. A 11 tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Megmondom őszintén, hogy amikor elolvastam az igét, és láttam, hogy mi a cím, egy kicsit összeszorult a szívem, mert a cím ez, hogy csekéke kezdett, és a csekéke szó az Úr Jézusra vonatkoztatva nem illő. Hiszen ha Jézusra nézünk, akkor ő nem csekély, ő nem kicsi. Még a kereszten is győztes Úr. És az igehirdetésben, református igehirdetésben mi mindig Jézusra mutatunk. Ha viszont arra a népre tekintünk, aki a missziói parancsot kapta akkor is és most is, tehát ha magunkra nézünk, ha látjuk a tanítványokat, akkor már a csekéke kezdett kifejezés beszédes lehet. Remélem, hogy kihallottuk a felolvasásból is, a szövegből, hogy nem azt olvastam, hogy a 12, hanem azt olvastam, hogy a 11. Tehát csekéke a kezdet, hiszen már egyel kevesebben vannak az Úr Jézus tanítványai, mint amennyien voltak korábban. És ha erre nézünk önmagában, ha Jézus nélkül néznénk a tanítványokra, akkor azt látnánk, hogy csökken a létszámuk a végén majd, akkor nem lesz senki Jézus mellett. Csekéke kezdett. Viszont a Isten népére való tekintésünk, és majd erről mondok pár gondolatot az igei üzenetben, még ha csekének is tűnik, vagy az Isten népének, a misszióba induló egyháznak ma is a jelleme, a tulajdonságai lehet, hogy csekének tűnnek. Gondoljunk arra, hogy Pál például azt mondta, hogy erőtelen. Erőtelennek érezte magát a szolgálatban is. De ugye, ha Krisztusra nézett, az isteni hatalomra, akkor már egyből azt mondta, még az erőtelenségem is Isten erejét tudja igazolni. Galilea vidéke lenézett volt, erről is szólok mindjárt bővenben. Az a hely is, ahova Jézus rendelte őket, nem a híres Jeruzsálem, nem a főváros, a pogányok Galileája, a lenézett terület. Ez sem azt mutatja látszólag, hogy valami nagy dolog készülődik, amikor a missziói parancsot kapja az Úr népe, a tanítványi sereg. Csekéke kezdett, ha az egyházra nézünk, de éppen ebben látszik meg az Úrnak, az egyház urának, meg a misszió urának is a nagysága. És ma este is az igehirdetésben szeretném, ha Jézus lenne nagyjá magunk előtt. Őre tekintsünk, amikor megvizsgáljuk, hogy hogyan áll az Isten népének, a misszióba induló Isten népének a helyzete, milyen a körülmény. Még nem indulunk el a misszióba a mai bibliai történet fényében. Itt még nem is kapták meg a missziói parancsot. Még csak a kezdeti körülmények. Persze itt is van parancs, hallottuk, hogy ahova Jézus rendelte őket, de még nem az, hogy menjetek el. Mik mutatkoznak meg a misszió indulásánál, a kezdeti körülményeknél is, abból a szempontból, hogyha nézzük, hogy az Úrral és az Úr szerinti körülmények, tanítványok állapota. Ez lesz az első gondolat. Aztán néhány jellemzővel a tanítványokat, mint a misszió eszközeit is, az Úrra és az Úr szerint vizsgáljuk. Először mondok néhány gondolatot olyan szempontból, mi van, ha nem látjuk Jézust. Csak azt látjuk, hogy ott vannak a tanítványok és Galileában. Furcsa egyébként a történetekre gondolva az, hogy a feltámadás napján az Úr Jézus már találkozott, igaz? A tanítványokkal. Láthatták őt Jeruzsálemben. De az asszonyoknak mégis az angyali híradás ott a sírnál mit is mondott? Menjetek el, mondjátok meg a tanítványoknak, hogy feltámadt a halálból, és íme előttetek megy Galileába. Az asszonyoknak ezt kellett továbbadni a tanítványoknak, most ennek az ideje eljött, de a feltámadás napján, meg estén mégis Jeruzsálemben is találkozott már Jézus. Vajon miért akart akkor Galileában találkozni velük? Még Tamás is emlékszünk, ugye aki nem volt ott az első este, eltelik egy hét, most hogy mondjam így, és akkor Jézus neki is megjelenik, illetve a tanítványi közösségben, és az is még mindig Jeruzsálemben van. A mennybe menetele is az Úr Jézusnak Jeruzsálemnél történik, a hegyen. Ez a bibliai történet, amikor Galileában vannak a tanítványok. Tehát valahogyan Galilea Jézus szempontjából fontos volt. De ha Jézus nélkül néztük, akkor Galilea mindenképpen az a vidék, amiről még Nátánael is, János Evangélium első része szerint úgy beszélt, meg galileai Názáret, és mit is mondott Nátánael? Názáretből származhat-e bármi jó? Meg János írt bővebben arról, hogy a jeruzsálemi vezetők, meg a Jeruzsálem a fővárosi lakosok mennyire lenézték azokat, akik Galileából származó zsidó testvéreik voltak. Hiszen ott nagyon sok pogány él. Ott kizárt, hogy valaki kultuszi szempontból tiszta maradhatna. Lenézett és megvetett volt az a táj, az a vidék. Onnan milyen jó jöhetne? Jézus maga is, a Máté Evangélium második részének a végén olvassuk, azért kapta a názáreti jelzőt, az egész ószövetségi proféciák, profitai kijelentések összfoglalataképpen a názáreti szó a lenézettséget és a megvetettséget mutatta Jézusra vonatkozóan is. A galileai Názáret. Nekünk az, hogy názáreti Jézus, ez kedves kifejezés. De ha abban az időben hallotta valaki, hogy názáreti Jézus, lásd Nátánael is, nem gondolta volna, hogy onnan bármi jó származhatna. Hát az milyen vidék? Nem tudom, hogy Magyarországon a mi, vagy a budapesti kerületekben van olyan kerület, amit azért úgy, tehát oda nem szívesen mennénk még albérletbe se. Második kerület? Én onnan jöttem. Szóval amikor egy vidék, egy tájegység, egy kerület, hát akik ott laknak, akik ott vannak többségben, hát az kellemetlen. És ne felejtsük el, hogy itt a zsidósághoz tartozó nép a saját vérüket ott éltek, de mivel azon a vidéken élnek, ezért megvetettek. És maga a helyszín tehát már azt érzékelteti, hogy valamiért Jézus mégis a tanítványoknak itt akarja a missziói parancsot elmondani. Innen induljon el. És rögtön hagyja menjek itt testvérek, hogy amikor megy a mennybe az Úr Jézus, és a tanítványok is emlékszünk arra számítanak, hogy na akkor most eljön a mi időnk. Mit is kérdeznek Jézustól? Avagy most készülsz helyreállítani az országot Izraelnek? Akkor készülsz itt Jeruzsálemben megalapítani a királyságot? És akkor uralkodunk veled együtt? És akkor itt a végén majd mindenki messiás hívő lesz, még a pogányok is, még a római császár is, majd akkor te követőd lesz, mert most készülsz helyreállítani az országot Izraelnek? Mit mondott Jézus? Hát nem a ti dolgotok tudni az időket, hanem vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátad, és lesztek nekem tanúim. Itt is elhangzik úgymond a missziói küldetésnek a bátorítása. Tanúim lesztek ma Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Ez a mennybe menetel napja. Itt meg Galilea. A megvetett vidék. Mivel Jézus is megvetett volt, az övé is készülhettek arra, hogy ezt a lenézettséget tapasztalják. És rögtön a személyes üzenetet hogy fogalmazom így meg, hogy te tapasztaltad már azt, hogy az Úr Jézusért a családban, a munkahelyen, az iskolában, ki hol tölti a szabad napjait, megvetett valaki? Lenézett? Én hagyd mondjak el egy régebbi példát, mert lelki pásztorként nehezebb átérezni azt, hogy megvetettnek lenni. Ma a gyülekezetben azért illik a lelki pásztort szeretni, tisztelni, és hát pasaréti gyülekezetben is így van, gondolom itt is, és amikor a lelki pásztor dolgozik, végzi a munkát a hétköznapok idén a gyülekezetben, néha még a világban is oda megyünk, és meghallják, hogy lelkész, hát akkor nem annyira érzékeltetjük vele, hogy gondolkodunk róla, de amikor a világban vagyunk, és vannak körülöttünk, akik nem nagyon szeretik, ha mi Jézus ügyet képviselünk. És ott van a lenézettség lehetősége. Volt-e már ilyen belészed, amikor nagyon keserű a szíved? Szóval én arra emlékszem inkább, a személyes életemből, amikor felvételt nyertem a teológiára 1989-ben, és akkor még a Magyar Néphadsereg volt, tehát a Magyar Néphadsereg is meghívott a katonai kiképzésre, mert előfelvétel is teológusként nekem le kellett tölteni a katonai időszakot Cegléden. És a teológiai előfelvételések a Magyar Néphadseregbe nem tiszteletet kaptak, hanem megvetettséget, lenézettséget. És én tudtam, hogy a körletben, egy-egy körletben lehet, hogy magam leszek, egy-két teológus társ talán, ha mázista vagyok, lesznek, akkor nem egyedül nő leszek a megvetett, 89. Aztán mivel 89-ben változások voltak, én augusztus 28-án vonultam be, októberben már köztársaság lettünk, tehát változások voltak, és nem megvetettséget éltem át, de mikor bevonultam, azért a szívem összeszorult. És biztos, hogy az testvérek hallották már ezt a mondást, hogy Isten és én, mi vagyunk a többség. Mert ha az Isten velünk, kicsoda elnünk. De azért a Néphadseregbe bevonuló Földári Tibor lelkipásztornak készülve, úgy gondoltam, hogy hát uram, ha én és esetleg ha te is ott vagy, akkor talán többség, de hát inkább én. És az Úr, az nem lesz egyszerű. És a szívem összeszorult, egy kicsit félt, sőt, hát nagyon féltem, hogy fogom mi majd elhordozni a lenézettséget. Ugyanakkor bennem volt az is, hogy hát a katonaságon is, uram, szeretnék misszióba lenni. Nem a filmbeli Mission Impossible, ilyen Rambó-szerűen, hanem lehet, hogy majd megalázottságban átérezni a missziónak a terhét. Szóval a galileai vidék önmagában, ahova Jézus rendelte a tanítványokat, meg mindaz, ami ehhez a vidékhez, meg a názáreti névhez is kötődött, ha Jézus nélkül néznénk az egészet, akkor látnánk, hogy nem egy kellemes vidék. És innen indul valami. Ha az Úr Jézus tanítványaira nézünk, megint még mindig Jézus nélkül, és testvérek, mindjárt ott leszünk, hogy Jézusra nézve mennyire másképp mutatkozik minden, de még hogy mondjam el, hogy tényleg a 11. És most hogy beszéljek Jézusról egy picit úgy, Jézusról beszélek, de nem a dicsőségesről, hanem a lenézetről. Hát milyen az a mester, aki 3 évig együtt van a tanítványaival, akik 12-en vannak, és nem tud megtartani egyet közülük? Hát milyen mester Jézus, milyen vezető, hogyha a végén csak 11-en vannak a 12-ből? Ő akar másokat tanítani? Ő akarja megmutatni, hogy mit kéne az életbe csinálni? Hát a saját, a hozzá legközelebb állókkal se tudott mit kezdeni, hiszen ott van Iskáriótes Júdás, elárulta. Vagy milyen az a mester, akinek a tanítványa a legnagyobb szükségben megtagadja? Mert Jézus tanítványai milyenek voltak? Jézus földi élete során is. És megjegyzem testvérek, hogy a missziói küldetésben is, pünkösd után is a tanítványok milyenek? Gondoljunk Péterre, Péter nagyon szerette már a pogányokat, igaz? Mert a Cornéliushoz azért kész volt elmenni. Igaz, hogy az Úrnak nagyon meg kellett győzni őt. Háromszor jött a lepedő az állatokkal, és ő nem mond tisztát annak, amit az Úr megtisztított. De aztán a Galata levélben olvassuk a második részben, hogy amikor a pogány keresztény testvérek kerül egy asztalnál, és megérkeznek a jeruzsálemi zsidó keresztény testvérei, gyorsan föláll a pogány keresztények asztalától, és átül a zsidó keresztény testvérek asztalához. Pál emiatt keményen meg is inti őt. Megfeddi. Péter, akinek misszióba kellett menni szintén, most hogy viszonyulnánk mi ahhoz a lelki vezetőhöz, itt a gyülekezetben, presbiterhez, aki fölállna az asztalunktól, és átülne a többiek asztalához, akik bejöttek, és ezzel jelezni, hogy hát titeket nem tartalak olyan sokra, mint amazokat. Az valami rettenetes. És ilyen Péter. És lehetne sorolni. Tamás, aki még a feltámadásra akart elhinni. Hiába győzködték. A misszióba induló egyház a csekéke kezdett üzenete miatt azt mutatja, hogy a tanítványok, akiknek menni kellene misszióba, parancsnak engedelmeskedve, nem is feltétlenül alkalmasak. A jellemzőik egyáltalán nem mutatják, hogy micsoda hatalom és micsoda erő van bennük. Azt mondta az angyal az asszonyoknak, itt a 28. és 7. versében, most hagyj olvassam újra, és menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadta a halálból, és íme előttetek meg Galileába. Ott meglátjátok őt, íme megmondottam nektek. Mikor is mondta meg nekik Jézus ezt, hogy Galileába megy előttük? Még nagy csütörtök estéjén. A 26. rész 32. versét is olvasom, de föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. A Károliban ez a de szócska jelző, hogy valami előtte elhangzott. Mi hangzott el előtte? Akkor azt mondta nekik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszílednek a nyájnak juhai. Tehát nem csak Péter tagadta meg Jézust, János kivételével az összes tanítványa elment. Ott hagyták. Elszélek júnyáj. Nem maradtak a mesterhez hűségesek akkor, amikor kellett volna. Péter minősítetten nem maradt hűséges. Elszélek nyáj. Ilyenek a tanítványok. De ha Jézusra nézzük, és látjuk az Urat, és úgy a tanítványokat, és ma is látjuk az Úr Jézust, és úgy esetleg magunkat, akik majd kapjuk a missziói parancsot, és menni kell talán a minket megvető közé is, akkor milyennek látjuk a misszió körülményeit, és milyennek látjuk a kezdeti indulást? Kiderül, hogy ezeket az elszélett nyújnyáj jellegű tanítványokat mégiscsak Jézus azt mondja nekik, de föltámadásom után előttetek megyek Galileába, aztán az angyali üdvözleten, vagy az angyali üdvözlet, bocsánat, nem jól mondtam, az angyali híradásból, az asszonyokon keresztül ezt emeli ki nekik, és az elszélett juhnyájjal a pásztor találkozni akar. És az elszélett juhnyájról szóló ószövetségi kijelentést idézve az Úr Jézus elmondja, hogy milyenek lesznek majd, de föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába, tehát bemutatja Jézus, hogy ha viszont én is ott vagyok a képben, akkor hiába vagytok elszélett juhnyáj, akkor is ott leszek veletek. Nem lesztek többi elszélettek, mert az enyémek vagytok. És nekem olyan kedves lett a Máté evangélium a 28. és 7. versében, hogy az íme szócska után, a Kárliban ott vannak jobban az íme szócskák. És figyeljük meg a hangsúlyt. Azt mondja az angyal az asszonyoknak, még egyszer olvasom, hogy kihalljuk most már ezt a gondolatot is, menjetek gyorsan, és mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. És íme, az is fontos, ami eddig volt, feltámadt a halálból. És gondoljuk végig, feltámadt a halálból. És íme, előttetek meg Galileába. Érdekes módon az angyali követ, az isteni kijelentésnek a hangsúlyát erre is teszi, sőt, nem is az a fontos most már nektek tanítványom, hogy feltámadott, hát az tény, az kép. Tehát ezen nincs mit változtatni. Most nektek az a fontos, hogy előttetek megy Galileába. Nem csak, hogy feltámadt és így, hanem megy előttetek Galileába. Ott meglátjátok őt. És a tanítványok tényleg meglátják Jézust. Az más kérdés, hogy még ott mindig, ugye a feltámadott Jézus nem volt olyan egyszerű felismerni. Ez nagy titok. De csak jelzem, hogy még ott Galileában is, pedig már találkoztak Jeruzsálemben vele. Nem volt olyan egyszerű felismerni Jézust. De ha Jézusra nézünk, az elszédett juhocskák most már ott vannak a pásztorral. Mert testvérek, hogyan küldi Jézus az övét a misszióba majd? Emlékszünk, a Máté 10-ben van az első küldetés, akkor csak Izrael fiaihoz kellett menni a 12-nek, kettesével kiküldi. És mit is mondott nekik? Ugye azt mondta nekik, hogy elküldel benneteket, mint farkasokat a juhok közé. Nem így mondta. Nekünk jó lenne, ha azt mondta volna, hogy farkasokat a juhok közé. Gondoljunk bele. Megharapunk valakit, és egyből megtér. Mert én vagyok a farkas, én vagyok a misszionárius, a farkas, jönnek a juh. Akkor ez a rambószerű kereszténység lennénk, hogy egyedül én, nem is kell Isten már, mert én már akkora hívő vagyok, és az én számomra mindenki megtér. De Jézus nem ezt mondta, azt mondta, hogy juhokat a farkasok közé. De hát hogy küldhetné Jézus az elszélet nyájszerű juhocskáit a farkasok közé? A feltámadó Krisztus. Csak úgy, hogyha ott van. Ha helyreállítja a tanítványokat is. És Jézus ezt teszi. Ezért is találkozik velük. Ha azt nézzük, hogy juhokként a farkasok közé, ott is ott van a megbetegség, a lenézettség gondolata. De most már Jézus felől nézve ott van, hogy az Úr Jézus mégis ezeket a juhocskákat küldi. Mi is juhokként megyünk a farkasok közé. Azok közé, akiket farkasoknak látunk, átélezzük a megbetegségüket, a megvetésüket és lenézésüket, de már nem csak azt látjuk, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzánk vagy Jézushoz, hanem hogy Jézus hogyan viszonyul ő hozzájuk. Bennünket is, amikor küld a farkasok közé, akkor azért teszi, mert a farkasoknak szüksége van a pásztorra. Most hogy mondjam így elképesen. A Máté evangélium a 9. része vége is fontos most. Mielőtt Jézus kiküldte volna a 12-t, ránézett a sokaságra, látta őket, mint a pásztor nélküli nyáj, mondta a tanítványoknak, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És amikor rájuk nézett és látta a tömeget, megszánta őket. Látja őket elveszett juhokként. És Jézus, amikor küldi a tanítványait, a feltámadott Krisztus is, akkor is ez a gondolat van ott, testvérek, hogy Jézus az elveszettek mentésére küld bennünket. Lehet, hogy ez az elveszett, aki farkas természetű, nagyon durván viselkedik, és a legszívesebben kerülném a társaságát. Csak nem lehet, mert lehet, hogy éppen a házastársam, vagy a családtagom, vagy a munkatársam, főnököm, vagy beosztottam, vagy ott van az iskolában. Még akár a gyülekezetben is lehetnek kellemetlen természetű testvérek, akár. De már nem csak azt látom, hogy ő hogyan viszonyul, hanem látom az Úr Jézust. Galilea a pogányok Galileája, de ezek a pogányok elveszettek. És menjünk. Itt még nem küldi Jézus őket, most csak azt hoztam elő, hogy a csekélyke kezdet szempontjából, ha látjuk Jézust, akkor lehet, hogy a szívünk összeszorul, mert azért kicsit csak félünk, ahogy én is féltem a néphadseregben, teológus előfelvételisként, de a másik oldalon, és ezt tényleg átéreztem, testvérek, arra gondoltam, hogy ha ott majd ugye a katonaságon, hát így mondták, hogy kopasz, de hogyha teológus kopasz, akkor az nagyon kopasz. És majd érzékelteti az őrvezető is, meg a tizedes is, meg a őrmester, meg a hadnagy, meg mindenki érzékelteti, hogy te teológus kopasz vagy. De Uram, segíts majd a viselkedésemmel, előttük is úgy élnem, hogy téged lássanak. Minden megalázás ellenére. Mert látom az elveszettet már. Akihez küld az Úr, juhokként a farkasok közé. Jézus rendelte ide a tanítványokat, azért vannak Galileában, és azért kapják itt a parancsot, mert Jézus ott akarta nekik elmondani. Tehát az egész galileai gondolat a megbetegség, lenézettség szempontjából kiderül itt a körülményeknél, hogy egyszerűen, ha megvetnek bennünket, és testvérek, ha a házastárs vagy a családtag az, aki érzékelteti a nem tetszését a Jézus ügy miatt, velünk kapcsolatban az nagyon-nagyon nehéz, de testvérek, ne felejtsük el, Jézus rendel bennünket oda, ahonnan aztán küld. Meg a küldetés teljesítése során is. Jézus rendelése és parancsa szerint vagyunk bárhol. Itt az indulás. És az oda rendelés azt jelentette, hogy ő már ott volt szinte, mert előttetek megy. És ez a kifejezés, hogy előttetek ment Galileába, most nekem a bibliai kép miatt annyira így vágott össze, hogy hát a pásztor, nem Magyarországon úgy tudom, de Izraelben a pásztor mindig a nyáj előtt ment. És ha előttetek megy Galileába, az azt jelenti, hogy ott vár benneteket. Nem az van, hogy majd nem találjátok meg, hanem ő a kezdeményező. És a misszói parancs végén ezt olvastuk, és íme ti veletek vagyok a világ végezetéig. Tehát nem csak a kezdetnél ott Galileában van ott az Úr, hanem mindvégig ott lesz velük. Ott van velünk. És én ezt az előttetek megy gondolatot ki akarom itt emelni, hogy megyünk az elveszettek közé, majd a misszióba is. Lehet, hogy félre megyünk, mert nagyon megvetőek, de az Úr előttünk jár. A pásztor vezeti az övét. És ilyen szempontból hagyd mondjam, hogy a 11 tanítvány pedig elment. Egyen kevesebben vannak a 12-nél. De hogyha mégis azt mondjuk, hogy megy a 11 tanítvány Galileába, de mégis csak ott van plusz egy, az Úr. És ha veszük a képet, a juhoknak a pásztora ott van velük. Az Úr Jézus ott van az övéivel. Megint hagyj utaljak vissza, hogy amikor az Úr Jézus egyáltalán elhívta a tanítványokat maga mellé, Márk evangélium a 3. része szerint, ott is ezt olvastuk, hogy magához hívta őket, elhívta őket arra, hogy vele legyenek, és hogy aztán kiküldje őket. Tehát a misszió csekéke kezdete gondolatánál, a Jézussal létel, a Jézus jelenlétnek a tudatosítása az üzenet. Itt most nekünk nem kell semmit csinálni még a misszió szempontjából, most mi csak ott vagyunk, hogy mit érzek át, amikor nekem menni kéne, mondani kéne, vagy élni kéne az Úr Jézusról szóló evangéliumot megélni. És nagyon nehéz körülmények között talán. De itt az Úr, velem van az Úr. Látom őt. Ott még láthatták feltámadott testben, később már nem láthatták. De szent lelke és igéje által itt az Úr. Mert ez a Jézus a meghalt és feltámadott Krisztus. Meghalt és feltámadott. A dicsőséges. És olyan beszédes az nekem így, ilyen szempontból, hogy a megelőző szakaszban az őröknek a hazug híradása volt az üzenet. Lefizették az őröket, emlékszünk, hogy mondjátok azt, hogy miközben aludtatok, elrabolták Jézus testét. És ez micsoda hír lett volna az akkor élőknek. De ugye ez hazugság volt. És nem ez a hír győzött, hanem a Jézusról szóló örömhír. A meghalt, de feltámadott Úrról szóló evangélium győzött. Mert a tanítványok majd mentek. A világ ma is egyébként jobban örülne annak, ha azt mondanánk, hogy Jézus meghalt és kész, vége. Sokkal jobb lenne a világnak. Akkor nem kellene bűnről beszélni nekik, nem kellene a kárhozatról beszélni, Istenről, az ítéletről. Hát igen, a Jézus tanítása elköltsileg talán jó lenne a világnak, de azért vannak nála jobb tanítók is. De mivel Jézus sajnos föltámadt, a világ szempontjából gondolja, hogy sajnos, mivel Jézus föltámadt és a tanítványai mennek a misszióba, nincs mese, ez az evangélium hirdettetik. És győztes. A misszió indulása körülményei az Úrral és az Úr szerint, tehát hogy a jelenlétéből és a jelenlétében indulnak el, és a jelenlétében kapják majd a parancsot. És az eszközökről csak röviden, mert a heti témánkban másik alkalommal is van erről szó, én most csak a 16. vers szempontjából kiemelem, 11-en vannak csak, de akkor is ott van, hogy tanítványok. A tanítvány szóra teszem a hangsúlyt. Tanítványá, tegyetek tanítványokká, de ők már tanítványok. És a tanítvány szónál a hangsúlyt arra teszem, hogy nem az a kérdés, hogy milyenek. Épp megtagadta Péter Jézust, Tamás nem tud hinni. Talán félbe megy a misszióba valamelyikőjük. Nem az a kérdés, hogy milyenek ők, hanem az a kérdés, hogy kicsodák a Mesterhez viszonyítva, az Úrhoz viszonyítva. Tanítványok, akik együtt éltek Jézussal korábban is, kritikus helyzetben nem voltak mindig hűségesek, de az Úr akkor is vállalja őket. És a tanítványokkal akar Jézus találkozni Galileában. A tanítványok lehettek hűtelenek, de az Úr hűséges maradt. A Júnyáj lehetett olyan, amilyen, de a jó pásztor az megmaradt annak, aki. És vállalja a juhait minden körülmények között. Azt, hogy Galileában kapták a küldetést, és így lettek az Úr eszközei, ilyen módon hagyja meg ki a pogányok Galileája. Micsoda ajándék, hogy a pogányok Galileájában adja az Úr a missziói parancsot, mert majd a pogányokhoz is menni kell. Nem mennek könnyen a tanítványok a pogányok közé. Ezt újra hagy húzzam alá. Nagyon nehéz nekik. Kés csoda, ami Saullal, Pállal történt. A nagy farizeus, aki gyűlölte Jézust, és az egész misszió kérdését gyűlölte, amikor az Úr Jézus megtalálja, akkor a damaszkuszi út után ez az ember teljesen megváltozik. És egy farizeus, aki gyűlölte a pogányok apostola lesz. De Péterék is mentek. Később. Tehát a pogányok Galileájában kapják a missziói parancsnak ezt a drága rendelését, mert majd pogányokhoz is mennek, meg Izrael fiaihoz. Az a kérdés tehát, hogy az az Úr, aki ott megjelent a tanítványoknak, hogyan viszonyul ő hozzájuk, az övéi, és küldi őket. Jézus ígérete szerint találkozott velük, és küldi őket. És a befejezésben a tanítványhoz még azt a kifejezést teszem, hogy engedelmes tanítvány. Csak még nem a misszói küldetésben. Most még nem arról van szó, hogy már beszélni kell a társadnak, aki még talán nem az Úré, vagy a családtagodnak, vagy a munkahelyeden. Most még nem arról van szó, hogy mit kell tenned, hogy a misszói küldetésnek engedelmeskedj. Most még az a kérdés, hogy minek engedelmeskedik a tanítvány, hogy egyáltalán a misszói küldetést megkaphassa. Az van itt, hogy rendelte Jézus őket Galileába, a hegyre, oda mentek a tanítványok. Oda mentek, ahol Jézus volt, mert Jézus oda rendelte őket. Engedelmeskedtek az Úrnak, mint tanítványok, az Úrral való életközösséget, tanítvány és mester, ugye szoros életközösség, megélték az Úrral való életközösséget ebben az egyszerű engedelmességben. És majd utána engedelmeskedhettek a missziói parancsnak is. A kezdet, a körülmény lehet szívszorító, mert lehet, hogy megvetés vár, és lehet, hogy már hanyadszor megvetett a társam mondjuk, vagy a munkatársam. De mit tegyek, Uram, most, hogy kész legyek arra, hogy ha küldesz ma is hozzá, ha missziói küldetést kell teljesítenem ő iránta, akkor mit tegyek most? Hogyan engedelmeskedjem neked a mai napon, hogy ebből aztán lehet, hogy a misszió ügyévé lesz az én életem, vagy a beszédem. És a legegyszerűbb példát, hagyd mondjam, nem véletlenül említettem a házastársat. Péter első levele a harmadik részében van az, hogy a feleségek csendes életvitele által akár igen nélkül is megnyerheti Isten a férjüket. 1 Péter 3. Az első verstől kezdődően. Aztán hozza Ábrahám meg Sára házasságát példaképpen. Azért kedves nekem ez a bibliai szakasz, mert azt mondja, hogy feleségük magaviselet által igen nélkül is megnyerheti őket az Úr. A misszói parancsban elsősorban igét mondunk. Beszélünk az Úrról, bizonságot teszünk. De ott is benne van az életünk, akik vagyunk. De most az üzenet szempontjából tényleg hagy húzzam alá. Hogy lehet, hogy az a másik, aki megvet engem, már ki is mondta, hogy már pedig ne beszélj Jézusról, vagy ne szólj, szóval ne szólj nekem, hogyha káromkodom, és ne figyelmeztes. Ki kéri magának, hogyha figyelmeztetem. Tehát valamilyen módon igyekszem képviselni az Urat. És azt mondja, hogy ne tedd. És nagyon megvet. De mi az az engedelmesség, az Úrnak az engedelmesség az adott helyzetben, ami aztán mégis azzá válhat, hogy akkor majd egyszer csak, mégiscsak szólnom kell talán. Ha Péter levele szerint a csendes életvitel is lehet az Úr kezében eszköz, ha a tanítvány engedelmes az eszköz szerepben, akkor mennyivel inkább akkor, amikor még meg is szólalhat talán. Engedelmeskedj tehát a csekélyke kezdet gondolat ellenére is, engedelmeskedj a hatalmas Úrnak. Ezt mondja ez a bibliai kijelentés az üzenetben. Jézus először tehát magához rendelte a tanítványokat. Ebben az engedelmességet megélték. Az Úrral való közösségük erősödött meg. Akkor is, amikor a misszióba mentek, átélték az Úrral való közösséget, de a bibliai üzenetben ma hallottuk a galileai jellemzők miatt is, hogy néha ez a missziói élethelyzet nem könnyű, de ha Jézusra nézünk, akkor tanítványokként, megvetett tanítványokként is láthatjuk az Úr győzelmét, láthatjuk az Úr munkáját. Segítsen az Úr bennünket abban, testvérek, hogy a csekélyke kezdet a mi életünkben is a hatalmas Úrnak, a misszió Urának a munkája része lehessen, akár a házastársad, akár a családtagod, akár a munka vagy iskolatársadról van szó, meg itt a gyülekezetben is. A misszió Ura küld majd bennünket, de a mai üzenetben még nem a küldetés parancsa hangzott el, hanem az a parancs, aminek engedelmeskedhet a tanítvány a misszió Urával való közösségben. Amen. Testvérek, most tartsunk ima közösséget. Szeretném majd én felvezetni az ima közösséget, először majd én imádkozom, aztán ha valakit az Úr lelke indít, hangosan is imádkozhat, vagy a maga csendességében, pár percig mindenképpen szeretnék itt csendben lenni, de hadd kérem, hogy aki hangosan imádkozik, bátran tegye, és mivel a bibliai téma a megvetésről, ne nézésről is szólt, ezért szeretném javasolni, hogy gondoljunk azokra a keresztény testvéreinkre is, akiknek tényleg még az életük is veszélyben forog a megbetegség miatt, gondoljunk az iszlám állam dolgaira. Imádkozzunk a szenvedő keresztényekért is a mai időben. Tartsunk ima közösséget, és majd a legvégén is én fogom befejezni, és akkor fogjuk a mi atyánkot, az úri imádságot közösen elmondani. Imádkozzunk! Magasztalunk azért, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus a jó pásztor, és imádunk, hogy mi a jó pásztor nyájához tartozhatunk. Bocsáss meg, kérjünk, amikor hűtelenek voltunk, engedetlenek, de köszönjük, hogy a jó pásztor mindvégig engedelmes volt. Köszönjük, hogy a jó pásztor az életét is odaadta a jókért. Áldunk, hogy az Úr Jézus így halt meg a kereszten, és köszönjük, hogy dicsőségesen föltámadott és él, és magasztalunk téged, hogy a tanítványoknak is, és nekünk is azért is adta a missziói parancsot, hogy menthesse az elveszetteket. Köszönjük, Urunk, neked, hogy mi is részesei lehetünk ennek a drága küldetésnek. Köszönjük, Urunk, hogyha a megvetettség és lenézettség közepette is adtál nekünk lelki erőt, bátorságot, és hadd adjunk hálát azért, Urunk, hogyha itt lehet velünk együtt a gyülekezetben a szerettünk, a családtagunk, vagy a munkatársuk, az iskolatársunk. Köszönjük, Urunk, hogyha engedted látni azt, amikor bizonyságtételünkre mások hozzátértek a te népedhez. Kérünk arra, Urunk, hadd lehessünk hűséges tanítványok, ahogy a tieid voltak, a 11, meg az összes többi kezdettől fogva. Amen.
Amen. Uram, mi is a pogánok a Galileájában élünk, körülvéve annyi hitetlenséggel, de köszönjük, hogy világosságot gyújtottál a szívünkben, és hozzá tartozhatunk, és köszönjük, hogy a jó pásztor most is még találkozott a nyájával itt is. Amen.
Amen.
És köszönjük, Urunk, hogy a kicsinke kezdetből van folytatás, van növekedés. Nem csak a gyülekezetekben, hanem egy-egy személy életében. Köszönjük, hogy bennünk is elkezdtél egy munkát. Szövel tudunk ezt a munkát, bennünk is kérünk. Amen.
Amen. És hadd köszönjük meg azt is, Urunk, neked, hogy a mai időben is, amikor keresztény testvéreinknek megadod a szenvedés kegyelmi ajándékát, vannak közöttük olyanok is, akik mártírhalált halnak a mostani időben is, te velük is ott vagy, támogatod őket. Mi kérünk arra, Urunk, hogy erősítsd őket, hogy hűségesek legyenek, mint halálig. És könyörülj meg azokon, akik miatt ők szenvednek most. Hisszük, Urunk, hogy Te a győztes vagy akkor is, amikor a Tieid vesztesnek tűnnek. Kérünk Téged arra, Urunk, hogyha mi esetleg ennél csekélyebb formában, de mégis a mi számunkra nagyon fájó módon átérezzük a megvetettséget, lenézettséget, segíts, hogy akkor is lehessünk hűségesek hozzád. A mentő szeretet érzése hadd legyen ott a szívünkben. Kérünk Téged arra, Urunk, hogy a nehéz embereinket is segíts így hordozni, ha kell. Magasztalunk azért Téged, hogy nem csak a szavunkkal, hanem az életünkkel is rólad tehetünk bizonyságot. De segíts abban, Urunk, hogy a szavunkkal is tegyük ezt. És kérünk Téged, Urunk, hogy áld meg a holnapi záró alkalmat is majd itt a gyülekezetben, meg a többi gyülekezetben a testvérek között. Hálásak vagyunk neked, hogy a missziói parancs az úgy parancs számunkra, hogy kiváltság, küldetés, megtiszteltetés. És magasztalunk téged, hogy még az engedelmességben is, ami megváltó Úrunk mutatott példát. Hálásak vagyunk, hogy az ő halálig tartó engedelmessége nekünk megadta a lehetőséget, hogy engedelmes tanítványok lehessünk. Segíts abban nekünk, Urunk, hogy tegyük ezt hűséggel, alázattal. Hallgass meg a mi imádságunkat, kérünk az Úr Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, Isten áldását hadd hirdessem az ige szavával. A zsidókhoz írt levél 12. rész első és második verse elejéről hagy tekinthessünk az Úrra az áldás igéjében is. Annak okáit mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Amen. Hirdetés van-e esetleg, vagy énekeljünk?
Énekeljünk, és előtte elmondom azt, hogy szeretettel várjuk a testvéreket záró alkalomra, ahol szintén vasárnapról érkezik hozzánk egy lelkésztestvérünk, Szepesi László testvérünk fogja igét hirdetni őrünk, és hallgassuk az igét felépítés közösségét. Köszönjük szépen Körbáni Tibor magisztrát úrnak a szolgálatást.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Mondjam, Geisler Miklósékról? Geisler Miklós és a felesége Zsófia, és Iker gyermekeik, Noel és Málna, fiú és lány, holnap egy órakor indul a repülők innen Budapestről, és 44 órás út vár rájuk, kérték, hogy imádkozzunk, értük a kiutazáskor is, és három éves szolgálat, tehát három éves időszakra biztos, hogy kint maradnak, és utána a szabadságos időre hazajönnek, és a Wycliffe bibliafordító misszióval vagy misszió révén szolgálnak. Igen, Vanuatu. Vanuatu. Tehát valahogy Indonézia fele. Az a baj, nagyon messze van. A föld másik felén, tehát elvileg egy olyan hely, ahol rengeteg turista megy. Tehát nagyon híres turista hely, turisztikai hely. Ha beírjuk, hogy Vanuatu, és megnézzük, hogy turisztikailag mit kínálnak, akkor azt mondjuk, hogy én is itt szeretnék nyaralni. Gyönyörű lehetőségek vannak. Viszont ami az ő szempontjukból a fontosabb, és mondok egy példát, tehát jelenleg az új szövetséget a saját anyanyelvükön az ott lakók nem olvashatják még, de hallgathatják. Tehát még nincs leírva az új szövetségi Biblia, csak az új szövetség, de ilyen Walkman-szerűen lehet hallgatni. Vannak ilyen kis gépek, ezt mutatták a Miklósék, amikor beszéltek erről. És az őslakosoknak a hite, ugye megvan ott is az animista gondolatok, de egy nagy csoda történt, amikor valamelyik ilyen sámán-szerű személy, amikor a társától kérdez, hogy mit hallgatsz, és akkor ezt a műszert is elkérte, hogy én is kíváncsi vagyok, és akkor elkezdte hallgatni, és közben az Úr megtérésre vezette. Pedig valaki volt ilyen guruszerűen, az ottani guruszerűen lelkivezető volt. Szóval ilyen helyre mennek. A Zsófi ő mindenképpen a nyelvészetileg fogja ott felmérni a körülményeket. Miklós kevésbé ezzel a nyelvészeti dolgokkal foglalkozik, hanem azt hiszem, hogy ő inkább ilyen missziói, már a missziói feladatokkal. A Csépe Andrea nevét is akkor említsem meg, a testvérek nem tudom, őt hallották-e, őről hallottak-e, ő meg a magarok között szolgál, azt nem mondhatom meg, hogy melyik országban, mert ezt kérték, hogy nem mondjuk, ott tiltják a kereszténységet, ahol a Csépe Andrea szolgál, ő a magarok között, a Rezer házaspár pedig tehát van oltul. Isten áldja meg őket. Az ének pedig a 393-as énekünk, ne csüggedj el kicsin sereg. És énekelünk ott a Gedeon történetéhez kapcsolódóan Gedeonról, akinek a személye mutat az Úr Jézusra. 393.